Hallgassuk meg Isten igét ezen az estén, testvéreim, barátaim, amint írva található Máté evangéliuma 19. fejezetében. Isten igéjét Máté evangéliuma 19. fejezetéből olvassuk, a 16. versen kezdem az olvasást. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Amen. Köszöntjük a testvéreket, és kívánjuk, hogy az Úr áldja meg ezeket a napokat, és az evangéliumnak, az örömhírnek adjon nagyon népszerű és befogadó szíveket ezen az alkalommal. Hát azért jó az evangelizáció, mert örömhírt lehet mondani, és örömhírt lehet hallgatni. örömhírt mondunk akkor, amikor bizonyságot teszünk arról, hogy mit tett az Úr Jézus Krisztus velünk. És örömhírt mondunk akkor, amikor rámutatunk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus még mindig várja az embereket, és kész megváltani az emberi szíveket. Ugye Jézus Krisztus meghalt, érettünk már 2000 évvel ezelőtt, de ez, amit ő a kereszten végzett, az aktuális lehet az életünkben. Hát fogadják szeretettel a testvérek a mi szolgálatunkat, az igehirdetést is, és az énekeket, bizonyságtételeket, amiket az Úr Jézus Krisztusról, az ő szeretetéről kívánunk mondani. Hallgassuk meg az első éneket az énekcsoportunktól. Jézus Krisztus megváltott engem, és gondolj arra, hogy téged is megváltotta az Úr Jézus, azután pedig Bogya Emese fog szolgálni.
Hogy ma este itt a megtérésről lesz szó. Elmondom hát akkor, hogy megtérésem, illetve a szazmári gyülekezet, ez a helység, ez az imaház kapcsolódik az én megtérésemhez. Egy ifjúsági találkozón voltam a sok közül itt, amikor döntöttem az Úr Jézus mellett, azok után, hogy előtte közvetlenül otthon olvastam egy kis brosurát, és abban is ott volt a felszólítás, hogy hát akarod adni az életedet az Úr Jézusnak, mondd el ezt az imát, és Isten elfogad az ő gyermekének. És én akkor ezt megtettem, de úgy állt össze bennem az egész kép, az egész kép teljessé, hogy közvetlenül utána jöttünk egy ifjúsági találkozóra, valahol ott ültem az oszlopnál, amikor elhangzott itt is a felszólítás, a felhívás, hogy dönts az Úr Jézus mellett. Nem voltam ugyanolyan bátor, hogy felálljak és kijöjjek, de akkor a szívemben eldőlt, hogy Uram, én neked akarok élni, téged akarlak szolgálni, és ezt a pontot teszem én a két esemény összekapcsolódásából a hívő életem kezdetének. Miért jó az Úrral járni? Miért jó megtérni? Miért jó átadni neki az életünket? Hát azért, mert akkor egy olyan támaszt kapunk az ő személyében, amilyet emberek személyében nem, amilyet a magunk erejében nem vagyunk képesek kierültetni magunkból, kiprodukálni magunkból. És egy olyan támasz van mögöttünk, aki, aki tart bennünket, egy olyan ember, egy olyan hatalmas lény jár előttünk, akivel bármilyen próbán képesek vagyunk átmenni. Ezt szeretném mondani most az utóbbi egy hét mától visszaszámolva kicsit, hogy mentünk át. A nagyobbik fiunk dongalábbal született, gipszelték kicsikorától kezdve, nagyon szépen gyógyult, hát ő mindig úgy imádkozik, hogy köszönöm Úr Jézus, hogy meggyógyítottál. Tudtuk mi azt ugyan, hogy nincs ő teljesen meggyógyulva, időnként eljárok vele az ortopédushoz kontrollra. Mégis sokként ért az a múlt héten kedden, amikor azt mondta az orvos, hogy megint gipszelés következik. Fú, és akkor zsongtak bennem a kérdések. Itt az én hasam nagy, már az új babát várjuk, készülünk a kicsi jövetelére. 6 hétig ölben hordani nem fogom tudni. Utána megjön a pici, nem lesz időm rá. Hogy lesz, mint lesz? Már mindenféle megoldáson próbáltam gondolkozni. Azon túl, hogy ugye elveszítettem teljesen a talajt a lábam alól. Ez volt az első fázis. Aztán következett a másik fázis, amit aztán az Úrtól megfogalmazva kaptam 2 napra rá, amikor bibliaórán voltunk az imaházban, és olvastuk a 131. Zsoltárból, hogy inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké. Be kellett következnie nálam is annak a fázisnak, és bekövetkezett, hogy én most úgy se tudok tenni semmit annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megoldjam, főleg a jövőre vonatkozóan, mert most még itt sincs ez a helyzet. Tehát Isten, engedjem el a kezemből a dolgokat, ne ragaszkodjak hozzájuk görcsösen, annál is inkább, hogy megoldást sem tudok kapni rájuk, engedjem át őket Istennek, és bízzál Izrael az Úrban most és mindörökké, bízzak én az Úrban, hogy ő ezt is ki tudja munkálni, és javunkra tudja munkálni. És eljött az idő, hétfőn beutaltak kórházba bennünket, begipszelték a fiút. Először nehéz volt hétfőn, mikor pont a mai alkalomra gyakoroltunk, énekóránk volt, és ott voltam mindenkinek a gyereke, és gyerekeknek az a csúcspontja az összejöveteli alkalmaknak, amikor énekóra van, játszani lehet, rohangálni lehet, szaladgálni lehet. Az én fiam is egy eleven, mozgékony gyerek, és akkor mikor láttam, hogy ő ott ül mellettünk, szegény mozdulatlanul, akkor nehéz volt. Azóta szokjuk ezt a helyzetet, azóta minden nap kérjük reggel az erőt, a türelmet, a bölcsességet hozzá, hogy eltűrjük, és az Úr meghallgatja az imát, és megerősít bennünket. És még előnye is van, ha szabad ezt mondanom. Többet játszom vele, többet mesélek neki, amit úgy máskor hajlamosak vagyunk mellőzni az ilyen dolgokat. Nagyon tetszett, amit a tegnap reggel olvastunk a Biblia magyarázatban, hogy nem azért nem esünk kétségbe, mert nincsenek gondjaink, hanem azért, mert van Istenünk. És ő az, aki túlvezet bennünket minden helyzeten, ő az, akiben bízhatunk, és erre biztatok én is mindenkit. Bízzál az Úrban, mert benne nem csalatkozunk soha. Amen.
Milyen jó annak, akinek ilyen Istene van, és így tud reménykedni. Milyen jó átélni azt, hogy átadhattuk az életünket terheinkkel, gondjainkkal együtt az Úrnak. A megtérés általában úgy történik, hogy mikor arra készülünk, nagy belső feszültség van bennünk. Nyomás, nem tudjuk, hogy mi is lesz, hogy lesz, tele vagyunk félelemmel. De mikor megtérünk, eljutunk oda, hogy az Úrnak átadjuk az életünket, akkor felszabadulunk, és legtöbb ember hamarosan átérzi az Úrral való járás és közösségnek az örömét és felemelő voltát. És olyankor az ember lelke áldja az Urat és dicsőíti az Urat. De bizonyságtételből hallottuk, hogy ez nem csak egyszerű alkalom, hanem egy folyamatos dolog, amikor az Úrra tudunk támaszkodni, és mindig tudjuk őt áldani, mindig tudjuk őt dicsérni, mindig tudjuk őt magasztalni. Az ének után Virág Erika fog szolgálni.
Mindig áldom, bőmet hajtó, lelke vezeti szívemet. Minden nap áldom, bőmet hajtó, lelke vezeti szívemet. A hegyemen fel ott fekszél, mindenki hallja, mindenki a szavai.
Petőfinek egy rövid versidézetét fogom elolvasni. A bánat egy nagy óceán, s az öröm az óceán kis gyöngye. Talán mire felhozom, össze is töröm. Különlegesen kedves és jó érzés tölt el, valahányszor arra gondolok, hogy Isten személyesen nekem is megbocsátott. És milyen jó nekünk, akik Isten megváltott gyermekeinek valljuk magunkat, hogy ezen a földön nem csak múló, rövid ideig tartó örömökben van részünk, hanem megizlelhetjük azt az igazi szent örömöt, amit akkor kaptunk, amikor Isten lehajolt hozzánk, és kegyelmébe fogadott. Ezt az örömöt kívánom, hogy nyerje el mindenki, aki erre vágyik. Örüljünk hát! Törékeny gyöngyszem öröm mit ér nekünk? Ifjú éveket bearanyozó sugár öröm, elsuhanó sugár öröm, mit ér nekünk? Hát nincs öröm, mely végig beragyogja, végig kíséri egész életünk? Keressük, míg rá nem találunk, mint titokzatos igaz kincsre, hogy útunk tiszta fénnyel hintse akkor is, ha vérzik a szívünk, ha találkozunk, ha elválunk, ha búcsúzunk, ha sírparton állunk, beragyogja könnyünk, halálunk. Ha kénemészt, ha lázban égünk, ifjúságunk és öregségünk. Mert van ilyen titokzatos szent öröm. Kísér szüntelen, évek harcában kipróbáltan, mint múlhatatlan a múlásban. Számon győzelmes vallomás van, győzelmes, boldog vallomás. Jézus Krisztusban megtaláltam. Amen.
Van ilyen öröm, ami betölti az ember szívét, titokzatos mennyei öröm. Különböző emberek, ha eszünkbe jutnak, különböző képeket láthatunk magunk előtt. Lehet sokan, amikor azt hallják, hogy hívők vagy keresztények, egy savanyú uborkára gondolnak. Mert úgy gondolják, hogy a hívő életben nincs öröm. De igenis van. És lehet, az Úr Jézus megtöltheti a mi szívünket, életünket, örömmel, megelégedéssel, reménységgel, nyugalommal. És erről szól ma este is az evangélium, az örömhír. Hogy lehet üdvösségünk, lehet örömünk, lehet nyugalmunk Jézus Krisztusba, lehet mosoly az arcunkon, úgyhogy beragyogjuk a környezetünket. Mert az az öröm, amit az Úr ad nekünk, az jó arra is, hogy másokat is felvidítson és megbátorítson. Az Úr Jézus azt akarja, hogy az örömünkkel, békességünkkel, szeretetünkkel másoknak is szolgáljunk. Segítsen erre az Úr minket. Az ének után Bogya Margit fog szolgálni.
Jézus kéri arcod mosolyával, Urad minden napot számít rá. Szóra nyitj ajkodod, Vidám ének hangot ad, Őt, hogy meglássa, Őt benned a vidám.
Akkor Jézus mélyik,
És örömét volt,
Ragyog, mint a csillagok,
Mint a csillagok,
Bye.
Saját vívta értem a bűn, s én fejvesztettem, követtem hűn. Közöny és makadság, gőg és dacosság mind-mind bennem összetörte lelkem, s ott álltam én már elveszetten. S ekkor egy kéz, meg megmenteni kéz, utánam nyúlt a mélybe. Rám csordult vére, megragadott, nem hagyott ott. Felemelt, kiemelt, s a hegy legmagasabb csúcsára tett, oda, hol fény lett a kereszt. A keresztről egy szelíd szempár értem hullatott könnyeket. Megszabadultam, ó áldott könnyek, ó áldott kéz, ó áldott cseppek, mentsetek, mentsetek még lelkeket. Köszönöm, Uram, hogy áldott véred engem is megmentett.
Amikor az Úr Jézus találkozik az emberrel, az ember különböző élethelyzetekben van. Különböző helyzetekben találja meg őt az Úr. És mi tagadás? Az ember nem egy olyan ragyogó állapotban van, hogy dicsekedhessen magával. Legtöbbször összetörve, legtöbbször nyomorulton, életét tönkretéve találkozik az ő Istenével. Vajon, ha ma találkozna veled az Úr, akkor hogy találna téged? Lehet, hogy jól nézel ki, eljöttél egy ilyen összejövetelre, de igazán csak az Úr tudja, hogy mi van benned. Van reményed? Van hited? Van szereteted? Van erőd az életed tovább élni? Vannak eszméid, amiket meg akarsz valósítani? Az Úr Jézus találkozni akar veled. A te életútadon. A következő ének arról szól, hogy az Úr Jézus különböző embereket, különböző életútakon hogy találta meg. És amíg ezt az éneket hallgatod, addig gondolj a saját életutadra, hogy találkozhass Jézussal. És menj vele tovább, és maradj mindig ő vele. Az ének után majd Kaszta János fog szolgálni.
Oh, no. Köszöntöm én is a gyülekezetet. Két gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami egy néhány napja foglalkoztat. Az egyik, hogy minden ember bűnben születik, és mikor látom, hogy mennyi sok a bűneset, és milyen rossz a világ, akkor arra gondolok, hogy ahogy a Biblia is mondja, hogy bűnben születtünk. Ezzel alól nem vagyunk kivétel senki. És bűnben melengedett a mi anyánk. Úgy magam előtt látom Izrael népét, amikor fogságban volt. És azt olvasok a 137. Zsoltárban, hogy a babiloniak kényszerítették őket, és nógatták őket, hogy énekeljék a Sion énekeit. És ők azt tették, hogy a hangszereket a fűszfákra akasztották, és nem tudtak énekelni. Azt mondták, hogyan énekelhetnénk a Sion énekeit idegen földön. Ha magunkra nézünk, akkor meglátjuk azt, hogy mi is voltunk ilyen helyzetben, amikor a bűn posványában feszrengtünk, és elárasztott a bűn. Nem tudtunk szolgálni teljes szívből Istennek, csak látszott kereszténységünk volt. Ma estén a jó hír az, hogy ez nem kell így legyen, ezen lehet változtatni. Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy bennünket megváltson és örök életet adjon mindenki számára. Ez a zsidó nép is egy nagy változáson ment keresztül. Azt látjuk a 26. Zsoltárban, hogy ugyanezek a zsidók, akik nem tudtak énekelni, de abban a percben, amikor az Úr megadta a szabadítás pillanatát és a szabadulás óráját, akkor egészen megváltozott az életük. Azt olvassuk a 126. Zsoltárban, az első és a második versben. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Amit addig nem tudtak tenni, az most tiszta szívből jött. Zarándokoltak Jeruzsálem felé, és énekeltek, hálát adtak, magasztalták az Istent. Én azt kívánom, hogy a mai estén sokan ismerik meg még az igazi megváltót, és szabaduljanak meg a bűn posványából. Amen.
Milyen jó lenne, ha ez a kívánság beteljesülne. Nem csak János testvér kívánja ezt, hanem sokan kívánjuk. Nagy része a gyülekezetnek. Az Úr Jézus kívánja, hogy legyen ilyen szabadítója mindenkinek. Bizonyára a kedves jelenlevők már nem először hallották ma este az evangéliumot, de ha ma este hallanák először, akkor meg fogják hallani, hogy az Úr Jézus milyen jót tesz az emberrel, hogy meg tudja változtatni, egy szóval üdvözíteni tudja, pontosan azt adja, ami az emberi léleknek szükséges. És amíg erre gondolunk ezen az estén, addig szeretném, ha az is az eszünkbe lenne, hogy ez az Úr Jézus, ez a megváltó nem akárki. Ez egy szerető megváltó, de ugyanakkor a világ mindenségnek az ura. A ítélő bíró, aki majd el fog jönni, hogy megítéljen eleveneket és holtakat. Most nagyon kellemesen hangzik a hívás, hogy jöjjünk hozzá, és adjuk át az életünket, de amíg ezt hallgatjuk, és erre összpontosítunk, gondoljunk arra, hogy ez az Úr Jézus Krisztus egyszer majd meg fog ítélni engem, majd meg fog ítélni téged, meg fogja ítélni ezt az egész világot.
Thank you.
akik találkoztak az Úr Jézus Krisztussal, és nem csak úgy találkoztak futólag, hanem vele együtt maradtak is, azok igazából át tudták élni ezt az éneket, és örvendeztek annak, hogy ilyen meggyőződésük lehet az Úr Jézus Krisztusról Isten fiával kapcsolatban. Lehet, hogy azok, akik még kívül állnak az Isten országán, akik lehet közel vannak, de még nem jutottak be, arra gondolnak, hogy hogy is lehet valaki így belemerülve Jézus Krisztus személyébe, és hogy tudja őt így értékelni. Hát bizonyára lehet, mert rá van nekünk szükségünk. Az embernek a szívében ott van egy olyan vágy, amit csak az Úr Jézus Krisztus tud betölteni, mert ez az üdvösség utáni vágy. A gazdag ifjú, akiről igényben olvastunk, egy ilyen ember volt, aki megérezte azt, hogy valamire van szüksége. Anyagilag jól ment neki, bizonyosan gazdag volt, lehet a mai szóval mondhatnánk, hogy karriert futott be. Egy olyan ember volt, akinek látszólag nem volt szüksége semmire, de ő is feltette ezt a kérdést, hogy mit kell nekem tennem, Uram? Mi jót kell nekem cselekednem ahhoz, hogy üdvözüljek? Hogy elnyerjem az örök életet? Ez a vágy az örök életre, vagy az üdvösségre ott van minden embernek a szívében. Ott van a mi szívünkben is ezen az estén, akármilyen minőségben is hallgatjuk Istennek az igéjét. Olyan minőségben talán, mint akik már találkoztunk az Úr Jézussal, akkor tudjuk, hogy milyen jó volt, hogy találkozhattunk vele. Hogy megismerhettük az Úr Jézus Krisztust. Hogy üdvözülhettünk. Lehet, hogy olyan minőségben van itt valaki, aki még nem ismerte meg az Urat, bizonyára ott van a szívében az a vágy, hogy az Úrral találkozzon. Még ha nem is így van ez megfogalmazva, hogy én az Úr Jézus Krisztussal szeretnék találkozni. Nekem rá van szükségem. Nagyon jó az, amikor már valaki eljut idáig, hogy így megfogalmazza magának, hogy nekem az Úr Jézus Krisztussal kell találkoznom. Nekem az az egyetlen problémám, hogy még nem jutottam el, hogy átadjam az életemet neki. Hát, ha ide eljutott valaki, akkor ma este meg kellene tegye a következő lépést, hogy az Úr Jézus Krisztusnak átadja az életét, hogy elvegye tőle azt az üdvösséget, amit ő megszerzett 2000 évvel ezelőtt. Testvéreim, barátaim, az üdvösség utáni vágy egy nagyon általános vágy az embernek a szívébe. Nem kell gondolom sokat érvelni ezzel kapcsolatban, de akárhova megyünk, az emberek ezen az egész világon érzik azt, hogy valamire szükségük van, hogy valaki van fölöttük, van egy istenség, és ezzel az istenséggel, akárhogy is neveznék meg, ezzel jó kapcsolatba kell kerülni, ki kell békülni. A legprimitívebb ember is tudja azt, hogy valamilyen áldozatot kell bemutasson annak az istenségnek, akit ő nem ismer. És annak az Istennek talán elvárásai vannak az ő életével kapcsolatban. Az ő földi kis élete attól függ, hogy hogyan irányítják az ő életét, hogyan döntenek az életével kapcsolatban, és mehetünk az egész világra, és megtaláljuk ezt a vágyat, ezt az elrejtett gondolatot, vagy éppenséggel kifejezett gondolatot az emberek szívében. Már ahhoz kevesebben jutnak el, hogy ennek a vágynak eleget is tegyenek az ő életükben. Hogy megtalálják, hogy ez az űr, ez a vágyakozás beteljesedjen valamilyen módon az életükben. Pedig milyen kár. Különösen itt, ahol halljuk az Úr igéjét, milyen kár, ha lennének olyan emberek, akik nem tudnának eljutni oda, hogy Jézus Krisztussal találkozzanak, nem tudnának eljutni oda, hogy üdvözüljenek, hogy az ő életük rendbe jöjjön azzal a teremtő és megváltó Istennel, akitől függ a mi életünk, a mi por életünk, milyen kár és milyen nagy veszteség ez az ember számára. Ez a vágyakozás, hogy a mi megváltónkkal találkozzunk, a mi Istenünkkel találkozzunk, nagyon erős az embernek a szívében. Nem lehet leküzdeni, nem lehet kiirtani az emberiségnek a szívéből. Ez azért van, mert Isten vonzza az embereket. Az ember lehet úgy gondolja az ő maga elgondolásába, hogy ő keresi az igazságot, keresi az életnek az értelmét, de valójában az történik, hogy Isten adja ezeket a gondolatokat, még annak az embernek is, aki legtávolabbra van tőle. Isten helyezi az örökkévalóság gondolatát a mi szívünkbe. És ha valaki itt közülünk arra gondolt, hogy talán meg kellene keresnie az életének az értelmét, talán rendbe kellene hoznia az életét, talán ki kellene békülnie az Istennel, akkor biztos lehet ezen az estén abban, hogy ez a gondolat nem tőle származik, hanem Isten vonzza, Isten szólítja meg, felhasználva azokat az alkalmakat és azokat az utakat, amelyeket ő jónak lát a mi életünkkel kapcsolatban. Hát ezen az estén éppen ezt az alkalmat használja fel. Hallottuk az énekeket, halljuk az Úr Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet, halljuk és látjuk azt, hogy hogyan találkozott Jézus másokkal, és változtatta meg az embereknek az életét, és ebben az Isten tiszteleti atmoszférában van valami, ami meghaladja egy embercsoportnak a lehetőségeit. Van valami, ami túlmutat azon, hogy mi együtt vagyunk csupán, és látjuk egymást, és halljuk egymást. Meggyőződésünk szerint az Úr Jézus Krisztus van itt az ő lelke által, és szólítja meg a lelkeket, szólítja meg a szíveket. Azt mondtam, hogy ez a vágy nagyon erős az embernek a szívébe, mert úgy teremtette Isten, úgy épített fel bennünket. Az igazság azonban az, hogy kisebb, rövidebb időre az ember el tudja ezt a vágyat tompítani, ki lehet oltani az embernek a szívéből. Megtörténhet ez akkor, hogyha folyamatosan kiírtjuk és elcsendesítjük az Isten iránti vágyat a mi szívünkbe. Akkor el fogunk térni ettől a gondolattól. Nem fogunk vele foglalkozni, hogy is kell üdvözülni. Amikor megfeledkezünk arról, hogy van egy Istenünk, vagy kész akarva, nem gondolunk erre. Pál apostol beszél erről a helyzetről, amikor azt mondja, hogy az emberek tudatába ott van az Isten létezésének az érzése és tudata. Adta az Isten az embernek azt, hogy amikor körülnéz ebben a világban, akkor lássa azt a dicsőséget, amit nem lehet szavakkal kifejezni. Ami láthatatlan az Istenből, azt lássa meg a világ alkotásaiból. Igen, de az ember eljutott odáig, hogy nem tartotta meg ezt az ismeretet az ő elméjében. A gondolkodásából kiirtotta, hogy van egy Isten, van egy teremtő, van egy valaki, aki ezt az egész világot fenntartja és uralja. És ott van az óra előtt a bizonyíték, ott látja a világot, ott látja a természetnek a megújulását, az életnek a csodáját maga előtt, és nem veszi észre, nem törődik vele. Nem tartotta méltónak az ember, hogy megtartsa az Isten gondolatát a szívébe és az elméjébe. Ó, ha ez így történt volna veled, akkor szeretném, ha ezen az estén visszakerülne az Isten gondolata, az ő személyének, az ő lényének magasztossága töltené be tudatodat, gondolatodat, vágyaidat. Legyen az ő a te életednek döntő tényezője, tervezésednek csúcspontja, életednek a szíve és a lehelete. Az is megtörténhet, hogy ha nem törődünk a lelki értékekkel, akkor is ki lehet oltani a szívünkből az üdvösség utáni vágyat. És belemerülünk olyan dolgoknak az élvezésében, amelyek csak erre a földi életre való. Hogy sokszor az ember felemelkedik, és gondolja, hogy vannak valami nemesebb dolgok. A nemesebb utáni vágy, megvan az emberek szívébe, de az az igazság, hogy a legtöbb ember az ő egzisztenciájának az alapján él. Mondhatni, hogy a sárba él. És nem tudja felemelni gondolatait Istenhez. Nem törődik azzal, hogy van egy lelke. Nem törődik azzal, hogy van örök élet. Nem törődik azzal, hogy van jóság, van szeretet, van igazság. És ezért igaz az, amit a testvérünk az előbb a bizonyságtételben mondott, hogy amikor körülnézünk ebben a világban, akkor látjuk, hogy mennyi rossz van, mennyi kellemetlen van. És akkor azt mondjuk, hogy ennek a világnak így vége kell legyen. Ez nem mehet így sokáig. Nem olyan régen volt egy kerekasztal beszélgetés az egyik televízió adón, amikor arról beszélgettek a tudósok, hogy van-e világ vége, vagy nincs világ vége. És akkor felsorakoztak a tudósok, és mindenféle emberi tudománynak a képviselői. És mindenki elmondta, hogy így, ahogy megy a világ, nem mehet sokáig. Gazdaságilag, ökológiailag, természet területén, mindenféle vallás területén, valaminek vége kell legyen ennek így, nem mehet tovább. És mikor egy műsorvezető ilyet hall, neki nem szabad pánikot kelteni, akkor megpróbálja elütni egy viccel, vagy valahol. Mert túl komoly ez a beszéd. Nem akarja az ember megtartani a szívébe, ki akarja írtani a lelki életre kapcsolatos gondolatokat, és az Istennel kapcsolatos gondolatokat. És Isten oda helyezi a szívünkbe az üdvösség utáni vágyat, és mi mindent megtesszük, hogy letapossuk azt, és tönkre tegyük magunkat, és az életünket beledöntjük a sárba és a mocsárba, lelki értelem. Én úgy szeretném, ha ma senki sem írtaná ki a szívéből az üdvösség utáni vágyat. És valahogy útra keljünk ezzel a fiatalemberrel, valahogy visszhangozzon bennünk, a tanítványoknak is a kérdése, hogy kicsoda üdvözülhet? Hát Uram, én üdvözülhetek? Mit kell nekem tenne? Komolyan szembenéztél-e már igazán ezzel a kérdéssel? Hogy neked személyesen mit kell tenned, hogy rendbe jöjj Istennel? Úgy látszik, hogy a gazdag fiatalember mégse gondolta meg igazán komolyan, mert mikor elé tárták azt, hogy mit kell cselekedni, akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. És történik ez így is. Ma is történik így. Hogy vannak olyan lelkek, amelyek úgy a felszínen keresgélnek és kutatnak, és úgy néz ki, hogy szeretik a jót, de mikor eléjük van tárva világosan, hogy miből is áll ez a dolog, akkor azt mondják, hogy hát akkor ebből mi így nem kérünk. Köszönjük szépen. Ez mindig is így volt az evangélium hirdetésével kapcsolatban. És így lesz, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Milyen jó lenne, ha te nem tartoznál ezek közé. Amikor az Úr Jézus először prédikált az ő szülőfalujába, bement a zsinagógába, és már hallották az emberek, hogy csodákat tett. Már egy kicsit tisztelték is, hogy na itt a rabbi, odaadták neki a könyvet, hogy olvasson belőle. És ő megkereste az Ésaiás könyvéből, úgy a tekercset kinyitotta, és nagy megdöbbenésükre olvasta, hogy Isten lelke van én rajta, mert felkent engem. És gondolták a názáretiek, hú, ez nagyszerű, felkelt a lokálpatriotizmus bennük, milyen jó. Ez az, most már lesz kivel, dicsekedjünk. De mikor Jézus becsukta a tekercset, azt mondja, hogy most teljesedik be az írás a ti hallottatokra. Hisztek benne? Hiszitek azt? Bizonyára azt mondjátok nekem, hogy gyógyítsd meg magadat, csináld nekünk is ezt a csodákat. Amit tettél itt a környéken, csináld velünk is. Nem adatik meg nektek, mert hitetlenek vagytok. És akkor mondja Jézus azt, hogy Izrael népében Illés idejében sok özvegyasszony volt, és nem jött Illés senkihez hozzájuk, hanem csak egyhez, aki Saraptába lakott. Egy pogányhoz ment. És mikor érezték a kemény beszédet ebbe, mikor érezték a kihívást, hogy ennek az örömhírnek, ennek a csodálatos beszédnek direkt alkalmazása van az életükre, akkor megharagudtak. És meg akarták ölni Jézust. akkor már nem kellett az evangélium. Addig jó lett volna, legyen nekik egy képviselőjük itt a faluban, hogy mindenki lássa meg Izraelbe, hogy ki ez a Názáret és mi ez a Názáret. De mikor nekik meg kellett térniük, és meg kellett volna változzanak, és kellett volna higgyenek abba, hogy kicsoda ez a Jézus, akkor nem kértek belőle. És ma is van így. Amikor Jézus megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk, amikor őszintén vállaljuk és szembenézünk ezzel, akkor bele remeg az egész életünk. De vállalnunk kell. Testvéreim, a gazdag ifjú történetéből látjuk azt, hogy az üdvösség keresésének vannak helytelen útjai is. Minden olyan út helytelen, ami végül is nem visz el a célhoz. Nem mondhatod az utolsó napon, hogy én kerestem és én jó szándékú voltam, ha végül is nem találtad meg. Hogy én voltam az evangelizáción, nekem a szüleim hívők voltak, nekem a barátom milyen megtért, áldott ember volt, nekem a barátom bizonyságot tett, én hallottam, mikor prédikáltak, én jó úton vagyok, én is ott voltam, mikor az üdvözült, aki ott van a mennyben. Ezt nem mondhatod. Testvéreim, az üdvösség keresésének egy helytelen útja az, amikor nem kezeljük mindennél fontosabbként az üdvösséget. Úgy néz ki, hogy a gazdag ifjú hozzá akarta tenni azt, amilye volt, ahhoz hozzá akarta tenni még az üdvösségét. Mit kell nekem cselekedjen? Most már ez következik. Most már hallottam én, hogy van valami mélyebb tanítás is. Milyen jó lenne, ha én azt is megérteném, és azt is átvenném. Nem volt neki mindennél fontosabb. És ezért nem kapta meg. Amikor megkapta a feladatot, és megkapta az útmutatását Jézusnak, akkor eltávozott szomorúan. Ez egy általános dolog lehet, látjuk az embereknél. De Jézus tanítása azt mondja nekünk, hogy adjuk el mindenünket. Mindennél fontosabb legyen számunkra Jézus. Mikor példázatot mondott az Úr Jézus arról, hogy milyen a lelkélet, milyen Istennek az országa, mondott olyan példázatokat is, hogy van egy kereskedő, aki drága gyöngyöt keres, aki tudatosan tudja, hogy van. Ez hasonlít, ez az ember hasonlít a gazdag ifjúhoz. Aki tudja, hogy van egy drága gyöngy, tudja, hogy van Istennek országa, tudja, hogy van üdvösség, és meg akarja keresni. És mikor megtalálja, na itt már elválnak az utak. Az, akiről az Úr Jézus mondta a példázatot, azt mondja erről, hogy mindenét eladta, és megszerezte magának azt a drága gyöngyöt. Mindenét eladta. Volt egy másik, akiről az Úr Jézus példázatot mondott, az véletlenül találta meg a drága kincset. Egy földművelő lehetett, talán valahol járt a mezőn, és egyszer csak azt látta, hogy itt van egy doboz, egy láda, benne van a kincs. És akkor megvette a földet, mindenét eladta, hogy megvegye azt a földet, hogy joga legyen hozzá, hogy az övé legyen a kincs. Mindenét eladta, vagyis elsőbbre tette az üdvösséget, elsőre tette Istennek az országát. És az Úr Jézus egy másik helyen is azt mondja, hogy keressétek először Istennek az országát. Jönnek hozzá mások, és azt mondják, Uram, én foglak téged követni, de előbb engedd meg, hogy ezt csináljam, meg azt csináljam. Búcsúzzak el a családomtól, temessem el az apámat majd, ha meghal. És az Úr Jézus azt mondja nekik, nem, először kövess engem. A többi mindenki fog alakulni, de én először. És vannak ilyen szimpatizáns emberek, vannak ilyen jó hiszemű, vallásos emberek, akik szeretnék Jézus Krisztust, szeretnék az üdvösséget, de nem jutottak el oda, hogy ezt elsőre tegyék. És lehetnek közöttük olyanok, közöttük ma este olyanok, akik talán itt nőttek fel a gyülekezetbe. Akik nagyon szimpatizálnak az evangéliummal. Akik szeretik a jó tanítást. De ha gyakorlatilag őszintén, becsületesen megnézik az életüket, akkor nem látszik azt, hogy Jézus Krisztus ott van előlük. Hogy mondta, a második helyen, vagy harmadik helyen. És Jézus második, harmadik helyen nem áll meg. Kerül az utolsóra. Vagy az első, vagy az utolsó. hát kezeljük mindennél fontosabban az üdvösségünket. És azért van ez az evangelizációs hét, hogy mondjuk meg, hogy ezt még lehet tenni. Hogy nem kell úgy járni, mint ez a gazdag ifjú, akinek mosolygott az arca, és szaladt, és leborult, és szép volt a ruhája, és okos volt, és tudta a törvényeket, és meg is tartotta, és vallásos nevelésbe volt része, és elment szomorúan. Hogy ne legyünk ilyen emberek. Testvéreim, az is rossz út az üdvösség keresésének egy helytelen módja, ha a cselekedeteinkkel akarjuk megszerezni. A törvény betöltése által. Nagyon szép, ahogy az Úr Jézus ezt a fiatal embert vezeti. Azt akarja, hogy saját maga jöjjön rá az igazságra. Ez az igazi tanító, az igazi mester. És azt mondja neki, tartsd meg a törvényeket. Ha megtartottam, hát melyeket? Hát mondja Jézus, hogy melyeket kell megtartani. És nem jött rá. A mester jelenlétében nem érezte azt, mint Péter, hogy jaj, menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Mert azt kérdezte, mit kell nekem cselekedjek még? Milyen parancsolatot kell megtartanom? Hogyan kell aktivizáljam magamat? Hogyan kell összeszedjem az erőimet, mint ember? Hogyan kell bevessek mindent arra, hogy megszerezzem az üdvösségemet? Hát sehogy. Ezt így nem lehet. Ott az Úr Jézus nem tartotta meg a tanítást ennek a fiatalembernek, de megérthette volna abból, amit Jézus mondott. A Biblia azonban világosan tanít, hogy hitáltal van üdvösségünk, ajándékba van, nem cselekedetekkel, hogy senki se kérkedjen. És mégis az ember az ő butaságába valamit akar csinálni. Csak hogy ne azt csinálja, amit Isten. Csak hogy ne álljon meg, ne vallja meg az ő bűneit, ne hagyja el az ő bűneit, hanem az ő tevékenységével fedezze el azt a rosszat, amit csinált, és ahogy gondolkozott, és ahogy élt. De a rosszat csak egyetlen dologgal lehet elfedezni, mégpedig az Úr Jézus Krisztus vérével. Ez az én testem, ez az én vérem, mondja az Úr Jézus, ami kiontatok a bűnöknek bocsánatára. Nincs más út. Vannak emberek, akik próbálkoznak az erkölcs területén, vannak, akik az emberség területén próbálkoznak, vannak olyanok, akik vallásos cselekedeteket, istentiszteleteket látogatnak, és próbálják megszerezni maguknak az üdvösséget. Úgy gondolják, hogy ők csináltak valamit, hogy ők bizonyítanak. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, és azt mondta nekem, hát Kovács testvér, akarok bizonyítani, hogy lássák az emberek, hogy én ez és ez vagyok. Még Isten előtt is az ember bizonyítani akar. Ahelyett, hogy összeesne az Úr előtt, mint ahogy összeesett Pál, a Saul, a Damaszkuszi úton, és azt mondaná, kicsoda vagy, Uram? Most átadom az én életemet a te tekintélyednek, a te uraságodnak. Hát ne keressük a téves úton, hanem jöjjünk Jézus Krisztushoz. És megnézhetjük, ebben az igében fel van nekünk vázolva az üdvösségnek az útja. És azt mondja az Úr Jézus neki, ha tökéletes akarsz lenni, akkor megmondom én neked, hogy mit kell csinálni. És a tökéletes itt nem azt jelenti, hogy perfekt legyél, hogy hibátlan legyél, hanem hogy célba ért legyél. Hogy a te keresésed célba érjen. Hogy eljuss a célhoz, a te keresésednek a céljához. Ha igazán akarod az üdvösséget keresni, én megmondom neked, mit kell csinálni. A te keresésed, barátom, célba érkezett már? Az Úr Jézus Krisztus azt mondja ennek a fiatalembernek, hogy döntő az, hogy hogyan viszonyulsz hozzám. És azt mondja, kövess engem! Hagyjuk most a parancsolatokat. Kövess engem! Mit jelentett ez? Hát azoknak az embereknek, akik Jézus Krisztus hallották, először azt jelentette, hogy hagyják ott a dolgokat, és menjenek Jézussal, legyenek Jézussal. Járjanak vele, hallgassák, hogy tanít ő. Aztán adjon nekik célt. Adjon nekik szolgálatot. Kövess engem! Enged, hogy Jézus megváltoztasson. Ez jött a tanítványok életébe be. Mert Jézus Krisztust követni nem csak azt jelenti, hogy vele járunk. Ugye ott volt vele Judás, és több mint három évig Jézussal járt, de csak vele járt, és nem követte Jézust. Mert a veszedelem fia maradt. Mellette volt, közel volt, hallotta a tanítást, látta a csodát, de Jézus nem tudott hatni az ő életére, az ő személyiségével, nem tudta őt megragadni, mint ahogy Pétert és a többi tanítvány. Kész vagy-e arra, testvérem, hogy kövessed az Úr Jézust? Barátom! Először azt jelenti, hogy Jézus Krisztust követni, hogy hiszel benne, mint Isten fiában. Hiszed azt, ami meg van írva róla, hiszed azt, amit ő mond magáról, bízol abba, hogy amit ő mond, hogy veled tud tenni, az megengeded neki, elfogadod tőle. Bízol benne, hogyha megvalod a te bűneidet, akkor megbocsátja, és egy új emberré tesz téged. Bízol benne. Ezt jelenti követni ő. Aztán jelenti azt is, hogy tisztaságában és szentségében felismerjük magunkat. Ó, testvéreim, hányszor meglátszik az, hogy igazából nem követjük az Úr Jézust. Vannak nekünk szavaink, amelyek azt mondják, találkoztam Jézussal, vagy döntöttem Jézus mellett, vagy befogadtam Jézust. És sokszor ezek a kifejezések csak egy pontra utalnak vissza az életünkbe. És nem lett belőle követés. Nem lett belőle Jézus Krisztussal való járás. És nem lett az ő szentséges jelenlétébe életünk megváltozása. Nem lett önmagunk felismerése. Nem tartottunk bűnbánatot. Nem változott meg az életünk. És a gyakorlati életben, amit csinálunk, annak semmi köze Jézus Krisztushoz. Nem követjük őt. Pedig Jézus erre hív fel. Nem arra hív, kedves barátom, ezen az estén, hogy egy élményben legyen részed. Hogy mindjárt, ha imádkozni fogunk, akkor úgy alázd meg magadat, és sírj egyet, és azt mondod, jaj, de jó, katartikus élményben volt részem, és most már megtörtént az, amire régóta várok. Hanem az, hogy követed Jézust, hogy lemásolod ő, hogy az ő élete, a te életed modellje, hogy mész vele, és hallgatod az ő szavát naponként, és engedelmeskedsz neki, és olvasod az ő igéjét, és fog hozzád szólni, és fog téged vezetni, és közösséget tartasz vele. Mert számunkra már ezt jelenti, Jézus nincsen itt fizikailag közöttünk, csak az ő lelke által van itt közöttünk, és követőket keres. Olyan követőket, hogy amikor kimegyünk ebbe a városba, vagy kimegyünk ebbe az országba, hogy mindenki úgy nézzen utánunk, hogy ez furcsa, ilyet nem láttam még, ez így viselkedik, ez így beszél, ez így hallgat, ez így mosolyog, ez így szeret, ez ilyen türelmes, ez ilyen önfeláldozó. Milyen ember ez? Milyen élete van ennek? Jézus Krisztus! Most már érted? Erre hív, ez benne van az üdvösségben. Az üdvösség elnyerése nem csak egy ilyen pszichikai élmény belső lelkivilágunkba, és majd éljük az életünket, hogy tudjuk, és majd megérkezünk a mennyországba. Az üdvösség Jézus Krisztus követése. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki nem veszi fel az ő keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó én hozzá. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Rengeteg áldás és öröm van a hívő életbe. Akik élik, semmivel és senkivel nem cserélnének. De akkor is a hívő élet lényege nem az öröm, és nem az áldások, és nem az a segítség, amit Isten ad nekünk, hanem az, hogy mi az Úr Jézus Krisztus követői vagyunk. És erre hívunk mindenkit. Nem egy olcsó evangéliumot hirdetünk. Nem veregetjük meg a vállát, jó van, drágám, hanem azt mondjuk, kövessd az Úr Jézust. Én is követem. Te is kövesse. Mindnyájan kövessük az Úr Jézus Krisztust. Testvérem, az életünket a vele való közösségben megélni ezt jelenti, hogy követjük őt. És akkor ő lesz a mi urunk, ő lesz a mi karakterváltoztatónk. Ó, milyen szükségünk van arra, hogy Jézus megváltoztasson bennünket. Olyanok vagyunk, testvéreim, barátaim, mint egy rozsdás vas ottan a roncstelepen. Nem csak az a bajunk, hogy a roncstelepen vagyunk, hanem már ott beleevődött az életünkben a rozsda. A bűn tönkretette. Tönkretette a gondolkodásunkat, tönkretette a terveinket, tönkretett minden. A világnak a szelleme, szellemisége ránk nyomta a bélyegét, és mardossa szét az emberi egzisztenciánkat. És akkor az Úr Jézus a kezébe vesz bennünket, akkor kezdi a mi életünket formálni. Kezd belőlünk más ember kihozni. Mert Jézus Krisztust követni azt jelenti, hogy átváltozunk az ő dicsőségére. Dicsőségről dicsőségre. Átváltozunk annak a képére, aki teremtett minket. Pál apostol ezt írja a hívő életről. Testvéreim, tudjátok, hogy a hívő élet az egy új ember. De ez az új ember nem egy szobor ember. Ez az új ember egy állandóan változó ember. És hova változik? Annak a képére, aki teremtette azt. Hadd mondjam el, hogy erre a karakterváltozásra mindenkinek nagy szüksége van. Azonban ez nem könnyű, nehéz. Ez olyan, mint mikor a szobrász vési a követ, és úgy fog vésni bennünket az Úr. És úgy szeretném, testvéreim, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben, talán évtizedek óta itt ebben a gyülekezetben, ha látnánk azt, hogy mennyire követjük mi az Úr Jézust. Itt vannak a barátaink is velünk, akiket elhívtunk ezen az estén, és szeretnénk nekik úgy megmondani szívünk melegével, hogy kövessék az Úr Jézust. Hát ezt kell tegye a teremtménynek. Ez méltó az emberhez. De most így magunkba gondolva, vajon mennyire követjük mi az Úr Jézus Krisztust? Mennyit tudott belőlünk átformálni? Abból a türelmetlen emberből, aki voltam ezelőtt 20 évvel, mit tudott csinálni? Abból a felületes és meggondolatlan fickóból, aki voltam 25 évvel ezelőtt, milyen ember lett most? Abból az érzéki és rafinált és mindenkit becsapó életből és gondolkodásmódból, mit tudott az Úr Jézus Krisztus csinálni? Őszinte vagyok, átlátható, tiszta ember, egyenes lelkű? Vagy felvettem egy csomó hívő tevékenységet, és benne a köpenyem alatt ugyanaz a ravasz ember vagyok, és ugyanaz a Jákob vagyok, aki nem tetszik az Úrnak. Reméljük azonban, hogy az Úr munkálkodik az életünkben. Még ha szeretnénk egy gyorsabban, hogy történjen, és szeretnénk azt is látni, hogy, és úgy tudni, hogy mások látják ezt az életünkben, mégis az Úrba akarunk bízni, hogy ez fog történni. De íme, amikor Jézus Krisztus hív, és azt mondja, gyere, kövess engem, ennek a fiatalembernek, akkor ez mind benne van. Ő nem tudta, mint hogy mi se tudjuk, amikor Jézus megszólít bennünket, hogy mi is lesz az életünkből, de ő tudja. És az elég. De ez a fiatalember elment. Az Úr Jézus való viszonyunk, az üdvösség útja tehát, mondhatjuk, hogy az, hogy kövessük az Úr Jézust. Ugyanebben benne van az is, testvéreim, hogy Jézus Krisztus, mikor üdvözíteni akar bennünket, akkor meg akar szabadítani bennünket megkötözöttségeinktől. Ez ugyanaz, egy szellemi igazságnak a két oldala. Nem lehet úgy hinni Jézus Krisztusban, nem lehet úgy átadni az életünket, hogy a megkötözöttségeinkből ne szabadítson meg. Ez ugyan, mint a pénznek a két oldala. Mert ez azzal jár. Hogy mondhatod, hogy hiszel Jézus Krisztusba, ha meg vagy kötöződve? Vagyis szellemi megkötözöttségeid, szellemi hatások vannak rajtad, amelyek különböző gyengeségeiden keresztül fogva tartanak. Jézus azért jött, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat. Hogy a börtönbe lévőknek az evangéliumot hirdessem, nem a rácsok mögött, a legtöbb bűnös ember nem a rácsok mögött van, hanem a rácsokon kívül van, és szükségük van az evangéliumra. Miért mondom ezt, hogy ez az üdvösség útjába tartozik? Mert az Úr Jézus foglalkozik ezzel az emberrel, és azt mondja neki, menj és add el a vagyonodat. Ott szét a vagyonodat. Ezt nem kéri az Úr Jézus mindenkitől, de ettől a fiatalembertől kérte. Az is igaz, hogy a tanítványai közül sokaknak nem volt mit szétosztani, de ennek a fiatalembernek volt. És Jézus látta, hogy ezt megkötözi, ezt az embert megkötözi az anyagiakhoz való ragaszkodás. Neki az volt a megkötözöttsége. És ebből akarta megszabadítani. Nem úgy kell ezt nézni, hogy jaj, Jézus még ezt is megtagadja ettől az embertől. Hát milyen nem is jó igazán Jézust követni. Nem még a gazdagságát is oda kell adja az ember. Testvérem, arról van szó, hogy Jézus látta, hogy ezt a fiatalembert a gazdagsága fogja szerencsétlenné tenni. És azért akarta megszabadítani. És nem rossz az, amikor valakitől el akarjuk venni azt, ami tönkre teszi. Ugye, amikor a gyereked játszik a késsel, akkor nem vagy rosszul, amikor elveszed tőle. Vagy amikor látod, hogy buta módra megy az aragászhoz, és meg akarja gyújtani, vagy ott látja az áramot, és oda teszi a kezét, ha odaütsz, és ráütsz a kezére, nem vagy te azért rossz szülő. És jön Jézus, és azt mondja, meg kell szabadulnod ettől. Ma nagyon sok embert megkötöz az anyagiassága. Nem azért, mert gazdag. Nagyon kevés ember van közöttünk olyan, aki gazdag, és megkötözi az anyagiassága. Vannak olyanok, legtöbben olyanok vagyunk, hogy nem vagyunk gazdagok, de mégis megkötöz az anyagiasságunk. Az a kevés, ami van. Az a fő tényező az életünkben. Hogy mit csinálunk, hogy forgatjuk, és tesszük, veszük, és rajta van az eszünk, és rajta van a szívünk, és szeretném még hozzátenni, szeretném még gazdagabbak lenni. És Jézus azt mondja, engedd ezt el, meg vagy kötözve, ember. Meg akarta szabadítani. Nem mindenki tart vissza az anyagi helyzete attól, hogy Isten iránt érdeklődjön. De ha téged visszatart, akkor jól gondold meg. A Bibliában van egy kincstárnok, egy gazdag ember, aki ott körül volt véve minden gazdagsággal, de nem volt a szíve hozzánőve, és eljött Etiópiából, eljött Izraelbe, hogy keresse azt az Istent, akiről ő hallott. És megtalálta. És nem mondta azt, hogy én vagyok a kincstárnak, a pénzügyminiszter Etiópiába, hát miért kellene én most ezzel foglalkozzak, hanem igenis vágyott az ő szívébe. Jézus meg akar szabadítani vissza megkötözöttségünkből. És milyen szomorú, hogy ezt az embert nem tudta Jézus megszabadítani. Az üdvösség útját visszautasította ez a fiatalember. És vissza lehet utasítani az üdvösségnek az útját. Ha jobban szeretjük a bűnös életmódunkat, ha jobban ragaszkodunk hozzá, nem tudjuk, hogy mit teszünk, nem tudjuk, mi az, mit fog annak a következménye lenni, mikor visszavonjuk az érdeklődésünket, és úgy takarékra állítjuk lelkünknek a keresését, nem tudjuk, mit teszünk. De ezen az estén, testvéreim, barátaim, nem ezen a hangon kell befejezni. Azon a hangon, hogy meg lehet találni. Azt mondja az Úr Jézus, mikor a tanítványok csodálkoztak egy ilyen történet végén, hogy hát Uram, hát akkor mi lesz? Hát egyáltalán lehet így üdvözülni? Hát ha ilyen nagyok az elvárása, ha ez ilyen komoly dolog, ha így kell üdvözülni, ha így kell megtérni, hát kicsoda üdvözülhet, Uram? És azt mondja Jézus nekik, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És ha te arra gondolsz, hogy ez lehetetlen, neked lehet, hogy másoknak könnyűbb volt megtérni, de neked nem lehet. Te soha nem fogsz tudni úgy élni. Te nem tudsz ráhangolódni erre. Te nem vagy olyan fajta, te nem vagy olyan beállítottságú, neked ez nem fog sikerülni. Erre azt mondjuk, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És ha most elindulsz, ha ezen az estén érezted, hogy az Úr Jézus szól hozzád, vagy a tegnap, vagy talán valamikor az életedbe, és úgy érezted, hogy szólít meg téged az Úr, és akarod te is az üdvösséget. Csak félsz attól, hogy hogyan lehet csinálni. Hogy ez nem fog sikerülni. Én megbíztatok mindenkit, hogy ez lehetséges. Mert az Úr segít. És aki felkeltette a vágyat a szívben, az nem azért keltette fel, hogy kínlódjál, hogy vergődjél, hanem azért, mert már tudja azt az utat, amin téged vezetni akar. Hát, segítsen meg erre az Úr bennünket, hogy ez így történjen. Azonban el kell gondolkoznunk, komolyan e felől. És számot kell adjunk arról, hogy mikor volt az, amikor így szembenéztünk ezzel a kérdéssel. Lehet éppen most van ez a kérdés előttünk, ez a probléma előttünk, és nagyon komolyan szembe kell néznünk. Amíg az ének hangzik, addig kérlek, hogy gondolkozz ezen, és utána imádkozni fogunk. És elmondjuk az Úrnak mindazt, ami foglalkoztatott bennünket ezen az estén.